A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Lemondott megyei RMDSZ elnöki tisztségéről Péter Ferenc döntését azzal indokolta, hogy szuperválasztási évben a szintén általa vezetett megyei önkormányzatra szeretne inkább összpontosítani. Az elnöki teendőket ideiglenesen az ügyvezető elnök Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester veszi át, aki már is bejelentette, megpályázza az elnöki tisztséget. Mai meghívottam Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ volt elnöke, aki egyben a Maros megyei tanács elnöke is. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok, elnök úr!
Köszönöm a meghívást, és én is engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem önöket, és de elsősorban a kedves rádióhallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Építő jellegű kérdéseiket, észrevételeiket, ezekre az elérhetőségekre várjuk mai műsorunkban is. Elnök úr, egyszerű kérdéssel indítom a beszélgetést. Miért? Miért mondott le az
már felolvastam, de megismételhetem. Tehát valóban egy olyan választási év következik, amilyen 90 óta még nem volt. Ugye 4 választás is lesz. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag február közepétől egészen karácsonyig egyéb nem lesz, csak kampányból kampány, és számunkra ugye ezt a mozgalmas évet csak úgy tudjuk átvinni, hogyha maximális erővel és tudással koncentrálunk minden egyes feladatra. Ugyanakkor, amit már említettem többször is, Maros megyei szervezet volt vezetőjeként most már, meg kell említsem, hogy azért ne felejtsük el, hogy nagyon fontos, hogy Maros megye hogy teljesít. Maros megye a legnagyobb RMDSZ szervezet az országos szervezetben, ugyanakkor a legfontosabb politikai szervezet Maros megyében, és ami a legfontosabb az, hogy számunkra nincs más kiút, mint az, hogy győzni kell. Tehát győzelemre kell vinni most is a választásokat, úgy, ahogy ezelőtt 3,5 évvel vittük győzelemre a csapatot, és többször beszéltem erről, de valahogy úgy érzem, hogy kötelez is az ezelőtti választásokon elért eredmény, ahol sikerült visszaszerezni Marosvásárhelyt, sikerült visszaszerezni Szászrégent, sikerült megőrizni a Maros megyei elnöki tisztséget, tehát azt látom, sőt olyan településeket, ahol évtized óta nem volt magyar polgármester vagy RMDSZ-es polgármester, sikerült megnyerni. Jóval nagyobb számú testületi tag van minden egyes testületbe, tehát ez az eredmény kötelez mindannyiunkat, és akkor, amikor ekkora feladatról van szó, akkor az a legfontosabb véleményem szerint, hogy próbáljuk meg úgy leosztani a feladatokat, hogy mindenki teljes erőbedobással, de 24-ből 24-et tudjon dolgozni. Emellett pedig számomra, ami a nagyobb nehézséget jelenti, az, hogy itt van egy óriási megyei önkormányzat, ami említést tettünk róla, de csak így megemlíteném, ami 21 intézményből áll, közel 6000 alkalmazottal, rengeteg kivitelezési projekttel, több 10 millió eurós projektek vannak folyamatban, a repülőtéren, a kórháznál 5 projekt van ebben a pillanatban, ugyanúgy a gyerekjogvédelem átszervezése folyik, az utaknál 2 nagy pályázat ugye megvan nyerve, és annak kell neki fogni a kivitelezésének. Tehát akkora feladatok vannak a megyei önkormányzatnál is, hogy ebben a pillanatban úgy tartottam helyesnek, hogyha megosszuk ezeket a feladatokat, és próbálunk olyan embereket behozni még az első vonalba, ahogy tegnap fogalmaztam a csatársorba, akik reggeltől estig tudják ezt a munkát csinálni.
De Csibi Attila eddig is az élvonalban volt, és hát ő is polgármester, sportegyesületi elnök, ügyvezető elnök, most már elnök is. Három gyermek apja, a család, stb. Nem akarok én az így van, életében ezt kurkászni.
De tőle kell megkérdezni, viszont neki is le fog kelleni faragni a tevékenységéből véleményem szerint dolgokat ahhoz, hogy minden jól legyen. De abban a pillanatban, hogyha meg lesz választva az új elnök, erre én most nem tudok mondani, csak azt, hogy most pénteken lesz egy területi képviselők tanácsa, amikor eldöntjük a dátumot, hogy mikor lesz a küldőgyűlés. A küldőgyűlést, tehát ezt az időszakot nagyon rövidre szeretnénk zárni. Valószínű, hogy 9-én lesz a küldőgyűlés, ahol meg lesz választva az új elnök. Az új elnök majd fel kell állítsa a csapatot, új ügyvezető elnököt és a teljes kampánystábot, tehát rövid idő van rá. Nem tudjuk még azt pontosan, hogy mi lesz a választásokkal, mert ugye nagyon sok hír kószál a választások összevonásáról, vagy nem összevonásáról.
Hát ma reggeli hír, hogy a PSZD és a PNL vezető tanácsai külön-külön megegyeztek, hogy egy napon lesz az államfő.
Igen, hát akkor tényleg vagyunk egy olyan gondban, hogy itt szűk 4 hónap alatt nem jön a választás, és ez alatt az idő alatt még nagyobb feladat vár, főleg az RMDSZ elnökére és az ügyvezető elnökére, mert minden egyes településen, ami több mint 70 település, ahol van RMDSZ szervezet, tehát ott mindenhol meg kell oldani a küldőgyűléseket, meg kell oldani a listákat, tehát lesznek helyek valószínű, ahol előválasztást kérnek a helyi szervezetek, tehát mindezt le kell szervezni, ez nem is lesz egy egyszerű feladat ebben a felállásban, hogyha június 9-ére előre hozzák a helyhatósági választásokat, akkor azt jelenti, hogy nekünk gyakorlatilag 2 hónap alatt az egész megyében meg kell oldani a jelölt állítást, ami egy hihetetlen nagy feladat, és ennek tudatában is, hogyha létezik egy ilyen lehetőség, akkor véleményem szerint jó, hogyha minél több ember lesz az első vonalban, minél több ember felelősséggel tartozik azzal kapcsolatban, hogy milyen munka vár ránk, és milyen eredmények köteleznek, mert itt, ahogy említettem, nekünk a győzelem az kötelező, tehát itt mi nem tudjuk megengedni azért sem, mert köteleznek az előző mandátumok, vagy az előző évek eredményei, de ugyanakkor, mivel a legnagyobb szervezet vagyunk, óriási hatással vagyunk az országos eredményekre. Tehát ha Maros megye rosszul teljesít, az egy óriási hatással lehet ugyanakkor az országos eredményekre, tehát nekünk kötelező módon a maximumot kell nyújtani, és a maximális eredményt kell elérni.
Elnök úr, tegnap sporthasonlattal élt a sajtótájékoztató, most én is azzal élek. Jó az, ha az edző vagy a középcsatár a döntő mérkőzés előtt feláll a kispadról?
Nem állt fel a kispadról, hanem akkor úgy fogalmaztunk, hogy ettől arrafele a megyei RMDSZ elnöknek egy középpályásnak kell lenni, aki koordinálja az egész csapat munkáját. Az én személyemben pedig, aki valóban a legnagyobb közigazgatási tisztséget töltöm be, nekem pedig gólokat kell szerezni. Tehát én olyan megvalósításokat kell letegyek az asztalra, amelyre felfigyelnek az emberek, és amelyen látják, hogy az elmúlt 4 év, vagy az elmúlt 8 év, ami eltelt a megyei önkormányzat élén, az nem hiába volt, hanem olyan feladatokat tudtunk megoldani, és itt soroltam repülőtér, kórházak, megyei utak, vagy a megyei utaknak a teljes rendszerének a karbantartása, olyan dolgokat sikerült megoldanunk, amit más nem tudott előttünk. Tehát ebben a pillanatban számomra az a fontos, hogy ahogy akkor fogalmaztam, hogy középcsatárként kötelező módon olyan gólokat kell lőni, amire felfigyelnek az emberek, az RMDSZ elnökének pedig pontosan a koordinációs szerep jut, akár a focinál, a középpályásnál.
Igen, tegnap hát kapott hideget is, meleget is a közösségi médiában, és hát a politikai élet is nagyjából ott zajlott.
zajlik. Lenni.
Igen, többek között azt is felrótták önnek, nem tudom, látta-e, hogy fél a majdani felelősségre vonástól.
Nem.
Mert a csatár vagy az edző a hibás, hogyha nem jól teljesít a csapat nyilván.
Nem, szóba se jöhet ez, tehát sohasem merül bennem fel ez a kérdés. Akkor sem, amikor felvállaltam, és ne felejtsük el, hogy amikor ezelőtt 8 évvel felvállaltam azt is, hogy ugyanabban a személyben betöltsem mindkét tisztséget, félhettem volna. Ezelőtt 4 évvel is félhettem volna a felelősségvállalástól, és nem féltem a felelősségvállalástól, sőt, végigvittük, sikerre vittük az egész szervezet munkát. Féltem volna ettől a felelősségvállalástól, csak egyszerűen nem volt még ilyen év, hogy 4 választás legyen ugyanabban az évben. Tehát erről sem szabad megfeledkezni, hogy abban a pillanatban, amikor ekkora feladatok előtt állsz a megyei önkormányzat élén, a közigazgatási feladatokat, és ugyanakkor a politikai feladatokat, akkor nem szabad szerintem most csak azért, hogy megtartsál egy pozíciót, azért felvállalni azt a reszkírt, hogy egyszerűen nem tudsz eleget tenni, mert ugyanabban az időben lehetetlen több helyen megjelenni. Most csak úgy egy példaképpen megemlítem, mert fontos ezt, hogy elmondjuk, hogy különböző feladatok teljesítéséhez nagyon gyakran Bukarestbe kell utazni, nagyon gyakran különböző gyűléseken kell megjelenni, de ugyanakkor kell foglalkozni a különböző településeken a jelöltállításokkal. Most melyiket választod? A megyei önkormányzati tisztségről nem tudsz lemondani, onnan nem tudsz félreállni, az egy választott tisztség, tehát azt végig kell vinni a mandátumot egészen októberig. Abban a pillanatban az egyszerű változat, a jobb változat ebben a pillanatban az volt, hogy igenis átpróbáljuk ruházni azt a feladatkört, ami a megyei RMDSZ elnöki tisztséghez tartozik, olyan emberekre, akik ismerik a szervezetet, olyan emberekre, akik tovább tudják vinni ezt, és mentesítenek azoktól a feladatoktól, amit egyszerűen lehetetlen lett volna ugyanabban az időben egy emberben elképzelni.
Elnök úr, milyen viszonyban volt az elmúlt 3 évben Marosvásárhely polgármesterével? Milyen viszonyban van?
Szerintem...
Ezt a kampányában most már nem lesz megyei elnök, mármint RMDSZ elnök, megyei tanácselnökként?
Tehát azt el kell mondjuk, hogy ilyen jó viszony a két szervezet, a megyei RMDSZ és a Vásárhelyi szervezet között nem volt soha, mint az elmúlt években. Én azt mondom, hogy hivatali szinten is óriási lépést tettünk előre, mert azelőtt visszaemlékeznek, hogy egyéb nem volt csak a perelések, meg csak a cirkusz a két intézmény között, meg az újjal való mutogatás. Én úgy gondolom, hogy most ebben a pillanatban nekünk még nem szabad beszélni, mert nem volt erre döntés, hogy ki lesz a megyei elnök jelölt, meg ki lesz a vásárhelyi polgármester jelölt. Azt, hogy Sors Zoltán bejelentette, hogy szeretne indulni, én is ugyanúgy bejelentettem, hogy ha szövetség támogat, akkor természetesen, hogy szeretnék indulni egy újabb mandátumért, de ezekre csak akkor szabad beszélni, amikor meg lesznek a megfelelő döntések, a megfelelő szintű döntések. Ebben a percben én úgy látom, hogy mindig legnagyobb eséllyel azok rendelkeznek, akik pozícióban vannak, és itt a két intézménynek nagyon sok tevékenység annyira összeforrik, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy én nem segítek, vagy segítek. Tehát ez kötelező, hogy egymást támogassuk, és egymásnak segítsünk. Hogyha én leszek az elnök jelölt, akkor én a vásárhelyi polgármester jelöltet, a vásárhelyi polgármester jelölt pedig a megyei tanács elnök jelöltet kötelező módon kell, hogy támogassa. Sőt, a kampányban nagyon sok olyan elem kell legyen, ami közös elem, mert közös érdek van, egy gyakorlatilag a megyei önkormányzatnak is a székháza, a kórházai, a különböző intézményei Marosvásárhelyen vannak, úgyhogy ennek a két kampánynak gyakorlatilag még akkor is a külön kampánystába lesz, de nagyon sok közös témája és nagyon sok közös tevékenysége lesz.
Nem túl erőltetett menet a február 9-i küldött gyűlés összehívása? Nem sérülnek a demokrácia szabályai? Nem. Jelöltek programok kellene, nem, hogy nem, köztes nem, ütöződjenek.
Nem, mi úgy számítottuk, és a jogászok végignézték, hogy ezt belefér, tehát ezt meg lehet oldani. Mindenkinek van ideje, tehát a területi képviselők tanácsa, ha pénteken megszavazza, akkor meg lesz a határidő, amíg le lehet adni a dossziékat, a jelölési dossziékat, és arra is meg lesz egy időszak, amikor lehet, azt lehet értékelni, meg utána megvan a kontesztációs idő is. Tehát szerintem meg lehet ezt mind oldani, és abban a pillanatban, hogyha van egyetértés és van egy közös cél, amit megfogalmaz az RMDS csapat, akkor itt beleértek polgármestereket, tanácsosokat, RMDS aktivistákat, mindenki, akkor meg lehet ezt oldani nagyon rövid időn belül, és ma pedig nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy időt húzzunk, és különböző időszakokat próbáljunk feláldozni arra, hogy itt szervezzük a választásokat, hanem ezt minél hamarabb meg kell oldani, és ahogy mondta ön is, ha valóban ezt meghozzák a kormányhatározatot, mert kormányhatározattal kell jóvá hagyják a dátumát a választásoknak, akkor nagyon-nagyon rövid időnk van mindenre, tehát mi minél hamarabb meg kell oldjuk ezeket a kérdéseket.
A szokásjog szerint a székelyföldi megyékben a megyei RMDS elnök a megyei önkormányzat elnöke vagy elnök jelöltje is, elnök úr.
Hargitában nem.
Tehát ott nincs megyei szervezet. Nincs a megyei. Csíki RMDS elnöke, ugye megbízik a partnereiben? Láttunk már politikában ármánykodást eleget.
Ha nem lett volna bizalom, akkor egész biztos, hogy nem lenne csapat. Véleményem szerint a bizalom maximális. Én nagyon remélem, hogy ez így is marad. Mindig egy csapatba gondolkoztam, és csapatba gondolkodom továbbra is. Azt is tudjuk, hogy láttunk olyan kirívó eseteket, amikor különböző érdekek miatt próbáltak egyesek csapatot bontani, de azt látom és azt érzékelem, hogyha ugyanúgy megmaradunk csapatnak, mint ezelőtt 4 évvel, ahogy egy csapatban dolgoztunk végig a választási időbe, akkor sikerre is tudjuk vinni ezt az egész ügyet.
Nem érzi, elnök úr, hogy egy kicsit a marosvásárhelyi személyek háttérbe szorultak a megyei RMDS-ben? Van a vezetőségben marosvásárhelyi illetőségű ember?
Hogy ne lenne? Tehát a legnagyobb fórum az, ne felejtsük el, hogy az a, ugye a te területi állandó tanácsban, hogy ne, ott vannak a alpolgármester, ott van a szervezet elnöke, ott van a parlamenti képviselőcsapat, ott van Csép Andrea, most jó, hogy Novák Zoltán is ott volt, ő most ugye lemondott, és helyette Novák Levente jött be, de ő is ma már marosvásárhelyi lakós, tehát, hogy most nem itt született, szerintem Marosvásárhelynek szinte fele nem Marosvásárhelyen született, vagy a fiatal generáció, vagy nem most, tehát egy-két generációval, ha visszatekintünk, valahonnan érkeztek Marosvásárhelyre, tehát vannak marosvásárhelyiek, és abban a pillanatban, hogyha erre lesz igény, hogy esetleg még más tisztségekbe is hozzunk be embereket, akkor miért ne, nyitottak vagyunk arra, hogy Marosvásárhelynek is minden olyan politikai vezető szerepet betöltő személye legyen jelen, és ha TKT-ről beszélünk, tehát a területi képviselők tanácsáról, ott a megfelelő arányokban megfelelő számú marosvásárhelyi személy jelen van, tehát tanácsosok, küldöttek, ugyanúgy a küldöttgyűlést is, mikor meghirdetjük, akkor a választási arányok szerint vannak elosztva a helyek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincs. Hogy volt olyan időszak, amikor az összes parlamenti képviselő Marosvásárhelyi volt, akkor...
Nem, most meg egy sem az.
Hát, hogy Csép Andrea hová valósi?
Úgy tudom, hogy Jedden lakik ebben a pillanatban.
Hát most fél Marosvásárhely, vagy Koronkán, vagy Jedden, vagy Szent Annán, vagy Szent Királyon lakik, vagy Maros-Szentgyörgyön, attól függetlenül, hogy itt is
jó,
van lakása.
Elég de, az, egy... De, egy a hányból? Hatból?
Hétből. De azt mondom, hogy ezt a kérdést miért nem tette fel akkor, amikor mindenki Marosvásárhelyi volt, és a vidéknek egyetlen egy képviselője se volt.
Tehát hát akkor feltettem az illetékes
nevét. Volt olyan időszak, amikor csak marosvásárhelyiek voltak. Szerintem nem a legfontosabb szempont az, hogy ki hová valósi, mert én szovátaiként ugyanúgy ellátom a megyei elnöki tisztséget, és pont úgy fontosnak tartom a felsőmarosmenti települések fejlesztését, mint az alsókükülőmenti települések fejlesztését. Nekem pont olyan fontos volt Dicsőszentmártonnyárátő útszakasz, mint amilyen fontos most például a Marosvéscs Maros-Magyaró gáz vezetéke, tehát én nem teszek ezek köz különbséget, attól függetlenül, hogy én szovátai születésű, szovátán éltem le az életemnek nagy részét, azon kívül, hogy Marosvásárhelyre jártam iskolába, azon kívül szovátán éltem le az életem nagy részét, tehát szerintem nem ez a legfontosabb, hogy ki hová valósi, hanem az, hogy ki mit tesz a szervezetért, ki mit tesz azért a közösségért, aki megválasztotta és aki elküldte abba a tisztségbe.
Jó, elnök úr, Kulcsár Terza József képviselő úrral hányszor találkozott Marosvásárhelyen az elmúlt három évben mondjuk?
Többször keresett, tehát elmondhatom, hogy többször keresett. Én most nem szoktam erről naplót írni, hogy...
Nem is kell, csak hogy találkozott, akkor...
Persze, többször keresett, többször beszéltünk telefonon, találkoztunk is, már olyan értelemben, hogy ő Marosvásárhelyi képviselőként ugyanúgy elmondta, hogy ugye neki a lakhelye a Száromszéken van, és többet ott fog tartózkodni. Ez attól függetlenül nem azt jelenti, hogy nem ismerjük egymást, vagy nem tartottuk a kapcsolatot vele, hogy ő ugye egy, most pillanatnyilag megmondom őszintén, hogy nem jegyeztem meg, mert átalakultak a szervezetek, és most pontosan, hogy melyik...
Egy új szervezetnek
az elnöke, de attól függetlenül részéről nem mondhatok semmit, mert többször hívott telefonon, többször kikérte a véleményemet, és ennyit tudok mondani róla, ott a parlamenti irodája a székházba, én ott sincs nekem lajstrom vezetve, hogy ő hányszor járt oda, vagy hányszor nem, de többször megkeresett ebbe ez alatt a 3,5 év alatt, amióta itt van parlamenti képviselő.
Elégedett a megyei parlamenti képviselettel ebben a pillanatban?
Személyesen igen, tehát, és azt látom, hogy nagyon komoly munkát végeznek ki a saját területén, még akkor is, hogyha nem annyira látványos, mert egy Császár Károlynak a munkája, aki reggeltől estig a törvényeket bújja, az nem annyira látványos, mert azt nem lehet lefotózni, hogy naphosszat ülök a parlamentbe, és segítek egy törvénytervezet kidolgozásában. Szerintem elégedett vagyok, és tartjuk a kapcsolatot velük, és mindenki a saját maga már úgymond a területén végzi a munkáját.
Igen, ennek időnként látszania is kellene, elnök úr, ahogy ön most itt ül, mások is ülhetnének időnként itt, de nem teszik. Jó. Egy anonim SMS, és térjünk rá a megye dolgaira is, hiszen fogy az adás időnk, nem szeretek én politizálni, de most ez a különleges helyzet állt elő, és ezért voltam kíváncsi ezekre a dolgokra. Szóval azt írja egy anonim SMS-ező, ha jól értettem, két magyar polgármester jelölt lesz Marosvásárhelyen, képesek lennének megosztani a magyarságot akkor, amikor nehezen sikerült magyar polgármestert ültetni a megérdemelt helyre? Ez nem tudom, nekem nincs erről tudomásom, hogy lenne.
Tehát elsősorban anonim kérdésekre nem szoktam válaszolni, mert ha valaki feltesz egy kérdést, akkor vállalja, hogy ki az, ugye, hogy én is vállalom, hogy itt ülök. Kettő pedig teljesen idegen a téma nekem, nem tudom.
Igen, hát én sem, nekem sincs tudomásom erről, hogy ez így lenne, és bízunk benne, hogy nem is így lesz. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, jó János napot. Vagyok. Tisztelt elnök úr, szerényen meg szeretném kérdezni, hogy bizony 2021-től nem volna már ideje annak, hogy az általam többször beadott kérvényre megkapjam azt a választ, amit igényelek. Nevezetesen Mikefalván egy középületnek, hogy hova lett építve tehát a telekkönyvi számot és a
De hova adta be ezt a kérést?
A megyei tanácshoz.
Biztos, hogy kellett érkezzen válasz.
Sok válasz érkezett, és sok mellébeszélés. Ennyi az egész. Tehát konkrét választ, hogy hol van telekkönyv, topószám, amit kérte, mert egy építési engedélyt anélkül nem adnak ki, hogy ezt a dokumentumot, tehát hogy ezt ne tudnak.
Milyen épületről van szó, elnézést?
A Mikefalván a rendőrségnek az épületéről van szó, amelyiknek egy része ráépült a mi bennvalónkra. És szeretném tudni annak, hogy hova adtak építési engedélyt. És ezt 2021-ször nem tudom hány volt, jelenleg is van egy beadvány, amelyik harmadikán jár le a 30 napja.
Most február 3-án?
Igen, február 3-án jár le a 30 napja, és a sok mellébeszélés, a melléírás, én már őszintén mondom, hogy annyiszor megharaptam a nyelvemet, hogy nem mondjak csúnyát.
Jó, jó.
Önnel is beszéltem, önnél is
tudom, voltam, tudom, régebb volt, csak az a baj, hogy ilyen több száz, több ezer ügy van.
Választ, mert építés engedélyt enélkül nem adnak ki.
Jó, köszönjük szépen, elnök úr.
Köszönöm, utána nézek rögtön.
Ez egy sajátos kérdés. Azt írja egy következő hallgató SMS-ben. Jó napot kívánok, szeretnék érdeklődni. Maros megye miért nem használja ki az Európai Uniós pénzügyi alapokat a megyei utak felújítására, mint a körülöttünk lévő megyék? Meddig lesznek Maros megyében köves, alig járható megyei besorolású útszakaszok? Továbbá még mindig vannak községek megyei utak mentén, amelyek nincsenek összekötve egyáltalán buszjárattal. Ez a helyzet nem változik. Végezetül még egy kérdés, miért emelkedtek egy év alatt ilyen nagyot a szemétszállítási díjak? Hol a határa ezeknek az áraknak? Erőt, egészséget!
Tehát nem tudom, hogy a kedves hallgató miről beszél, mert azt hiszem, hogy ilyen útfejlesztés nem volt soha Maros megyében, mint amilyen az elmúlt években, és mi 100%-ba, tehát a környező megyénket kell, ha össze akarják hasonlítani, mi 100%-ba elköltöttünk minden uniós alapot, ami az utak újjáépítéséről szól. Mind a mellett, hogy a környező megyékben nem sikerült elkölteni, mert különböző...
És nyilván, hogy ez a pénz soha nem elég.
Soha nem elég, tehát most azt lehet elgondolni, hogy van egy közel 800 kilométeres úthálózatod, és az uniós pályázati ciklus, ami 6 év, abban van egy ilyen ciklusban, a 14-20-asban volt 30 millió euró, és most van 27 millió euró ezen a tengelyen, ahol utat lehet javítani Európai Uniós alapokból. De sőt, kihasználtuk ugye a kormányprogramokat is, úgy ezt a vidékfejlesztési programot, ezt a Penedélét, át vannak adva az összes útak a Penedéléből. Tehát minden egyes négyzetcentiméter át van adva. Ugyanúgy most a Salini programmal dolgozunk, ugye már alá van írva a szerződés a Szentkirály Benzőbánd úttal. Jön a következő regionális operatív programból, ott is kész van már a kivitelezési terv. Tehát én azon csodálkozok, hogy a kedves hallgató ilyesmiről beszél, mikor tényleg le vannak tervezve a megyeket összekötő utak. Ott most már csak a pályázati lehetőséget várjuk, mert azért nagyon sok esetben vannak óriási összegek, amit a megye saját költségvetésből nem tud megoldani. Tehát nem tudom, hogy a kedves hallgató mire emlékszik, de emlékezzen vissza, hogy ezelőtt hogy néztek ki a megyei utak. Ma én nem hiszem, hogy látna főutakon gödröket, meg vannak kaszálva az útszélek, ki vannak festve az utak még tavasszal. Tehát pont az úthálózatba kötekedni nem tudom, vagy rossz indulatú kell legyen a kérdés, vagy pedig akkor nem ismertjük, vagy nem tudjuk összehasonlítani, nem tudunk viszonyítási alapot tenni a két helyzet között. A következő az volt a buszjáratokkal. A buszjáratokat azt nagyon jól tudjuk, hogy működnek. Azt a megyei önkormányzatnak egyetlen egy szerepe van, hogy licencet ad egy cégnek, egy magáncégnek arra az autóbusz vonalra. Ezért próbáltuk most összevonni úgy, hogy a kevésbé kifizetődő és a jobban kifizetődő útvonalakat egy csomagba próbáljuk megversenyeztetni, hogy ne maradjanak ki azok a települések, ahol nagyon kevés lakós van, vagy nagyon kevés az utas. Így is van, a 18 zónára osztottuk ugye fel a megyét, most már több mint felének megvan a nyertese, csak nem nagyon jelentkeznek a cégek, mert egyszerűen nincs érdek, mert nincs utas, gondolom én, és ott mind ideiglenes szerződésekkel próbáljuk tologatni, amíg lesz jelentkező, tehát ide bejött a magánszféra, itt nem tudunk más tenni, mint azt, hogy mi elvégezzük a feladatunkat, meghirdetjük, de hogyha nincs érdeklődés és nincsen elegendő utas, akkor nem tudunk más tenni, mert nem tudok rákötelezni a magáncéget, hogy ő veszteségesen működjön. Tehát ezzel a szállítással, a közszállítással az a helyzet, hogy bármennyire szeretnénk tökéletesíteni, de addig, amíg ez egy magánérdekű dolog, és a megyének itt csak egyetlen egy szerepe van, az, hogy a licenszeket kiadja, tehát az engedélyeket kiadja, hogy egy útvonalon járhasson egy cég egy járattal, addig nekünk ebbe más beleszólásunk sajnos nem tud lenni, mert a törvény nem engedi meg, hogy más beleszólásunk legyen.
Igen, a hulladékdíj.
A hulladékdíj pedig azt is megemlíteném, hogy azért ezelőtt 10 évvel hova vittük a hulladékot. Minden falu szélén és minden város szélén volt egy hatalmas nagy szeméttároló, ahol mindenki, egyesek kivitték oda a szemetet, és a cégek általában, vagy az önkormányzat, aki összeszedte, mások pedig erdőszélén, és ahol érték, mindenhová ledobtuk a szemetet. Most azért van egy egész rendszer működésbe, vannak válogatóállomások, vannak teljesen modern szeméttárolók Szentpálon, és minden szemét az egész megyéből egyszer össze kell gyűjteni, utána átmegy egy válogatóállomáson, és utána pedig bekerül ebbe a bizonyos gödörbe. Tehát azt is el kell képzelni, hogy a mostani rendszernek a fenntartása nem lehet egyenlő azzal a rendszerrel, ahol senki nem fizetett semmit, hanem mindenki valahová ledobta a szemetét. Tehát itt modern rendszerek vannak, az a rengeteg csurdalék, csak egy példát mondok, a szemétgödör ugye az teljesen vízhatlan annak a szemétgödörnek az alja, oda összegyűl az a rettenetesen fertőző csurdaléknak nevezett anyag, amit egy speciális rendszerbe külön szűrnek, semlegesítenek, és nem kerül be a természetbe, nem kerül be a földbe. Tehát ezek mind pénzbe kerülnek, és ahogy nőnek az energiaárak, ahogy nőnek a fizetések, automatikusan tehát a kezelési költsége ezeknek az infrastruktúráknak növekszik. Automatikusan így a szemétdíjak is fognak növekedni, mert nincs más, mit tegyél. Az üzemanyag ára, hogy megnövekszik, a fizetése, hogy megnövekszik, az autónak az ára megnövekszik, abban a pillanatban az, aki begyűjti a hulladékot, természetesen, hogy nagyobb áron tudja elvinni, mert nincs mit tegyen. Ezt akár a kenyérsütésről beszélünk, ha megdrágul a liszt, megdrágul a villanyáram, drágábbba kerül a kenyér is, mert nincs mit tegyen az a vállalkozó, aki ezt elkészíti. Ha drágább alapanyagból dolgozik, és drágább költségekkel, akkor drágább lesz a végtermék.
Igen, két hallgató is várakozik. Jó napot kívánunk!
Halló!
Jó napot!
Látki vagyok, és elnézést, 3 kérdést szeretnék választ kapni mámom.
Igen.
Mert csak úgy, hogyha tisztességes és tényleg egyenes beszéd.
Hát nem tudom, hogy eddig nem volt-e tisztességes, nem volt-e egyenes, most elnézést, de sértésnek veszem, életemben nem beszéltem úgy, hogy ne legyek tisztességes, és ne legyek egyenes. Tehát nem tudom, ki jön, de ilyen nem mondunk akkor, amikor itt tisztességesen eljövünk, és a rádióba beszélünk, hogy legyen tisztességes és egyenes.
Köszönöm a kioktatást, volt már benne részem, hadd folytassam tovább, és nyilvánvalóan miért mondtam a tisztességes egyenes beszédet, mert ennek előzmény van. És konkrétan mondom, hogy miről van szó, Csíkfalva, mint a Maroszéki Közbirtokosság résztulajdonosa, a múlt év februárban kapott egy olyan értesítést, hogy bizonyos erdőterületet, erdős területet kivettek a közvagyomból, vagyis hogy a községnek a magánvagyonából, és átadták magánszemélynek, mert hogy az nem a községé. Ezt mi próbáltuk megtudni, hogy ez miről van szó, mekkora területről van szó, melyik helyszínen van szó. Odáig jutottunk el, hogy a Maroszéki Közbirtokosságnak egy részéről van szó.
Nem. Itt téves az információ, de engedje meg, adjon egy elérhetőséget, igen, hogy nézek utána.
Igen, ez egy annyira specifikus eset, hogy szerintem hagyja meg a telefonszámát Borbély Zoltán kollégámmal.
Szívesen utána nézek, hívom a polgármestert, nem. A közbirtokosságok egy oszthatatlan birtok. Tehát nem lehet ilyen, hogy azt tesszük, vesszük, magánterület, nem magánterület, a közbirtokosság egy oszthatatlan birtok, aminek nem lehet, tehát lehetetlen az elidegenítése, úgyhogy valami tévedés van itt az információ között, de engedje meg, hogy utána nézek, és választ fog kapni egész biztos, hogyha van egy...
Polgármester, akit ugye Dóta már fölmentettek a második jogerősítélet nyomán, nem volt annyira méltó, tehát mi nem voltunk annyira méltók, hogy tájékoztasson erről.
Akkor fogom én egész biztos tájékoztatni.
Jó, kérem a másik hallgatót, nagyon kevés időnk van, 2 percünk van összesen. Elnök úr, rövid válaszokat kérek, mert hogy nagyon fogy az adásidőnk. Jó napot kívánok. Kérdésem, hogy évekkel ezelőtt megejtett marosvásárhelyi repülőtér le- és felszálló pályájának lezárásának okait vizsgáló jelentés lezárult-e és nyilvános-e a polgárok számára, tisztelettel Mihály írja.
A jelentés lezárult, viszont még nincsen végleges törvényszéki döntés, tehát addig, amíg nincs erre végleges törvényszéki döntés, addig nem tudok mondani semmit.
Uh-huh. Jó, István írja, tiszteletem, van-e előrelépés a Radnóti kastély megmentése ügyében? A mezőzáhi Ugron kastélyról is síralmas képek terjengenek, ez a megyei tanács tulajdonában is van, ne hagyják veszni ezeket, jó munkát, István.
Köszönjük, megpróbálunk megtenni mindent mindkettőért. Az egyik az a román állam tulajdonában van, a másik a megyei önkormányzat tulajdonában van. Arra próbálunk keresni olyan magáncéget, aki ebből egy turisztikai létesítményt tudna varázsolni.
Melyik? A Radnóti van. Nem, az állam
tulajdonában? Igen, az állam tulajdonában van. Azt kell valahogy, mert az nemrég, tehát a perek nemrég jártak le, amikor a katolikus egyház elvesztette a pert, és a román állam tulajdonában maradt. Tehát ezt vagy a helyi önkormányzat, vagy pedig a megyei önkormányzat kérheti az államtól, hogy átkerüljön az ő tulajdonába.
És tehát tulajdonos lehet, már vissza nem kaphatja?
Nem, a tulajdonos nem végleges döntés van.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke volt. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, nem beszéltünk az idei költségvetésről, de még nincs is, úgyhogy ha lesz, akkor visszavárjuk, hogy beszéljünk az idei tervekről is.
Köszönöm a meghívást, szívesen jövök bármikor, amikor hívnak, úgyhogy a költségvetés 12-én lesz megszavazva, úgyhogy a hónap második felébe szívesen eljövök, és tudunk beszélni a költségvetésről is. Mindenkinek szép napot, jó egészséget kívánok, és minden jót.